Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Szabó Ferenc
és Gedő Ágnes.
Vasárnapi adásunk tartalmából
Ferenc pápa teológiája és lelkisége, Páter Szabó Ferenc sorozatának negyedik befejező része.
Vatikán, Kína, párbeszéd és tárgyalások. Miért kell tárgyalni, főleg a püspöki kinevezésekről?
Ferenc pápa teológiája és lelkisége, Páter Szabó Ferenc sorozatának negyedik befejező része.
Bienvenido Santo Padre, mensajero del Señor, Ecuador sus puertas abre, al pastor del Rey de Dios.
Ferenc pápa tanítását, teológiáját vizsgálva néhány szakember megállapítja, lelkipásztori szemléletű, gyakorlatias, ellentétben az elvont spekulációval. Isten újszövetségi népéhez alkalmazza üzenetét. Leegyszerűsítve, a Latin-Amerikából jött lelkipásztorkodásban tapasztalt pápa összekapcsolja a keresztény tanítás két alapját, a bűnt és az irgalmasságot, és ezt hirdeti evangéliumi üzenetként. E tanítás a lelkipásztori tapasztalatokban erős, de teológiában sokszor pontatlan, szétfolyó, rögtönzött nyilatkozataiban nem egyszer kétértelmű kijelentéseket tesz. Hozzáfűzhetjük, e leegyszerűsítő jellemzésben van némi igazság, de meglehetősen felületes.
Pozitív megítélések szerint Ferenc pápa narratív teológiája nagyon vonzó, mert új módon szól mindenkihez, hívőkhöz és nem hívőkhöz egyaránt. Népszerűsége egyre nő a haladó keresztények szemében, akik úgy látják, hogy az egyházban megmozdultak az állóvizek, de sokan rokon szenveznek vele szociális, balliberális szellemű nem hívő körökben is, mint hogy az igazságosság és a béke mellett küzdve előszeretettel a szegényekhez, gyengékhez, kisemmizettekhez, üldözöttekhez, menekültekhez fordul. Jézust követve elsősorban nekik hirdeti az evangéliumi örömet, a szeretetet, az irgalmasságot. Közben pedig ostorozza a szegényeket kizsákmányoló, pénzimádó, nyereség és uralom vágyból gyilkoló hatalmasokat. Ezért az úgynevezett marxista pápa kemény kritikákat kapott, főleg az Egyesült Államok beli konzervatív, kapitalista párti körökből. Valójában Ferenc pápa azt hirdeti, amit pápa elődei. 13. Leo Rerum Novarumától, Szent II. János Pál Centesimus Annusáig az egyház szociális tanítását.
Walter Kasper közismerten Ferenc pápa barátja, teológiai egyháztani nézeteik hasonlók. Kasper bíboros egyháztanának megfogalmazásában egyik döntő fordulat volt az 1985-ös rendkívüli szinódus, amelyet 20 évvel a II. Vatikáni zsinat befejezése után hívott össze II. János Pál pápa, aki őt, Kaspert kérte fel a szinódus teológiai titkárának. A pápa szándéka az volt, hogy felmérjék a zsinati recepciót, az egyház helyzetének alakulását az elmúlt két évtized során. Kasper bíboros a zsinati dokumentumokat újra tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a zsinati atyák alapvető szándéka a kommunió egyháztan megfogalmazása volt, és ő ezt is fejtette a szinodus bevezető előadásában.
Walter Kasper a Katolikus Egyház című könyve megvilágítja a kommunió egyháztan filozófiai gyökereit. A romantikus és idealista filozófusokon kívül Kierkegaard és Nietzsche filozófiáján és az egzisztencialistákon át, főleg a personalista filozófusoknak köszönhető, a kommunikáción alapuló dialogikus gondolkodás kibontakoztatása és annak alkalmazása a teológiában. A II. Vatikáni zsinat dokumentumai a legkülönfélébb összefüggésekben, valamint a katolikus teológusok jelentős része, továbbá 6. Pál és 2. János Pál a personalisták által kidolgozott kommunikációt és párbeszédet hangoztatták. Párbeszéd az egyházon belül, a keresztény egyházakkal, a nagyvallásokkal és a nem hívőkkel, az egész modern világgal.
Kaspar Bíboros megmutatja, hogy a kommunió fogalom eszme ma már új egyetemes kulturális paradigma lett. Túl az egyháztanon a teológusok a kultúrtörténészekkel és szociológusokkal kiterjesztik általában az emberi kapcsolatokra. Hála a personalista filozófia hatásának és a technika fejlődésével létrejövő internetes világhálónak. A teológus Bíboros hangsúlyozza a relacionális viszonyszerkezetű szemlélet mai szerepét általában a gondolkodásban, de főleg az egyházi életben, például a liturgiában, a szentségtanban, az eukarisztia értelmezésében. Nem relativizmusról van szó, amely mindent relatívnak, viszonylagosnak tekint, mert meg kell különböztetni a relatívtól, a viszonylagostól a relacionálist, a viszonyítottat. Tehát az egyháznak is, mint kommuniónak ki kell lépnie zárt világából. Befelé is ad intra, és kifelé is ad extra kommunikációra, kapcsolatra, párbeszédre, megértésre. Végső soron az irgalmas szeretet gyakorlására van szüksége. E szemléletben világosan felismerjük Ferenc pápa lényeges programját a kilépő egyházról, ahogy ezt az Evangelii Gaudiumban többször ismétli.
Ignáci lelkiség, megkülönböztetés.
Végül szeretnénk röviden megvilágítani a jezsuita pápa alapvetően Ignáci lelkiségét.
Ferenc pápa örüljetek és újongjatok kezdetű új buzdításában előbb megmutatja az életszentségre szóló egyetemes meghívást, majd ráirányítja a figyelmet két mai elhajlásra, az új gnoszticizmusra és az új pelagianizmusra, amelyek az első évszázadokban elterjedt eretnekségek új változatai. Az öntelt, tudására büszke modern ember kizárja a természet felettit, és ezzel kapcsolatos a kizárólag saját erejére támaszkodó gőgös ember önmegváltás keresése. A buzdítás törzs részében a pápa részletesen elemzi a lelkiség szempontjából az evangéliumi 8 boldogságot. Túlhaladva a mai eretnek elhajlásokon, megmutatja az életszentség egyszerű evangéliumi útját. Máté 25. fejezete alapján felidézi az utolsó ítéletet. Így vezet rá a minden kereszténynek ajánlott mindennapok misztikájára. Az igazságos és irgalmas bíró, a dicsőséges Krisztus aszerint állít bennünket jobbjára vagy baljára, hogy földi életünk során fölismertük-e őt legkisebb testvéreinkben. Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek. Az utolsó ítélet jelenetét Ferenc pápa gyakran felidézte az elmúlt 5 év során, amikor az isteni irgalmasságot és a mindennapok életszentségét hirdette különböző megnyilatkozásaiban.
Az új buzdítás 4. fejezetében vázolja az életszentség néhány jellegzetességét a mai világban, kiemelve azt, hogy kereszténynek lenni öröm a Szentlélekben. Az utolsó 5. fejezet címe küzdelem, éberség és megkülönböztetés. Ez záró fejezetben mintegy összefoglalja előző fejtegetéseit, és a 169. pontban a megkülönböztetéssel ismét kulcsot ad a bizakodó küzdelemhez. Megmutatja az életszentség mindennapi útját, a kötelesség teljesítést és a kis dolgokban való hűséget, és közben hangsúlyozza a nagy lelkűséget, a növekedés dinamizmusát. Az apostoli buzdítás 169. pontjában így összegez. A megkülönböztetés nem csak a rendkívüli pillanatokban szükséges, vagy amikor súlyos problémákat kell megoldani, vagy alapvető döntéseket hozni. A küzdelem eszköze, hogy jobban kövessük az Urat, mindig hasznos arra, hogy fel tudjuk ismerni Isten időit és az ő kegyelmét, hogy ne tékozoljuk el az Úr indításait, ne vesztegessük el a növekedésre szólító indításait. Ez gyakran az apró, jelentéktelennek tűnő dolgokban mutatkozik meg, mert a nagy lelkűség az egyszerű és mindennapos dolgokban nyilvánul meg. Ferenc pápa ebben az utolsó fejezetben hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés természet feletti ajándék, amelyet a Szentlélektől kell kiesdenünk.
Corazones y cumplir nuestra misión. kedves hallgatóink, 4 adásban vázlatosan bemutattuk Ferenc pápa sajátos teológiáját és ebből eredő lelkiségét.
Első alkalommal már idéztük a vatikáni kiadónál megjelent Roberto Repole által szerkesztett füzetsorozatot, Ferenc pápa teológiája, teológus szerzőit, akik különböző szempontból közelítik meg Bergoglio Ferenc pápa népies nyelven fordított narratív teológiáját, krisztológiáját, egyháztanát és erkölcstanát, amely lényegében a II. Vatikáni zsinat tanításának latin-amerikai értelmezése, és pedig az ott született és kibontakozott felszabadítás teológia rácsán keresztül történt olvasata. Kiinduló ponttól ezt magyarázza Jürgen Verbig, müncheni teológus is, akinek füzetéből átveszünk néhány összegező megállapítást. A zsinat Gaudium et Spes kezdetű konstitúciója, tehát az egyház és a modern világ viszonyával foglalkozó dokumentum elemzi a modern ateizmust, annak válfajait, és rávilágít arra, hogy az Isten nélküli vagy az Isten tagadó humanizmus végül embertelen lesz. A megtestesülés dogmája tanítja, hogy Isten fia a Logosz emberré lett, vállalta az emberi sorsot, szegényé lett a szegényekkel, meghalt értünk, a mi üdvösségünkért, kinyilatkozhatta, hogy Isten szeretet, és hogy az emberi tökéletesedés és a világ átalakításának alaptörvénye a testvéri szeretet. Ferenc pápa számtalan megnyilatkozásában hangoztatja Jézus Krisztus Istenének lényege, neve, irgalmasság. Az irgalmasság nem zárja ki, hanem megköveteli az igazságosságért való küzdelmet. A helyes értelemben vett együttérzés, kompasszió nem érzelgőség, hanem szolidaritás, vállalás és küzdelem az igazságosságért.
A keresztény humanizmus a Krisztusba vetett hit nem Isten vetétársának tartja az embert, hanem Isten képmásának, és éppen annak méltóságát akarja kibontakoztatni, felszabadítani, az isteni életben való részesedését segíteni. Verbig szerint a II. Századi egyházatja Szent Iréneusz híres mondása, Isten dicsősége az élő ember, kifejezi Ferenc pápa teológiai víziójának lényegét. Aki Istent kizárja világnézetéből, meghamisítja az emberi valóságot, dehumanizál, ahogy az apereszídai dokumentum hangsúlyozta. Ismeretes, hogy a Szelám 5. közgyűlésének főszereplője és a dokumentum megszerkesztője Bergoglio bíboros volt. Pápaként maga is többször hivatkozik-e dokumentumra az Evangélium öröme kezdetű programírásában.
Az evangéliumhoz való hűség, hogy ne fussunk hiába, e fejezetből idézek. A parancs, hogy halljuk meg a szegények kiáltását, akkor ölt bennünk testet, amikor mások fájdalma láttán megindulunk bensőkben. Az együttérzésre, együttszenvedésre, szeretetből fakadó szolidaritásra következnek bibliai idézetek, majd hivatkozás az egyházatyákra. A bibliai buzdítások határozottan serkentenek a szegények iránti testvéri szeretetre, ami megköveteli az igazságosságért folytatott küzdelmet. A felszabadítás teológia helyes értelmezése szerint nem lehetünk engedékenyek, vétkesen cinkosok az elviselhetetlen igazságtalanság élethelyzeteivel szemben, hangsúlyozza Ferenc pápa az Evangélii Gaudiumban. Ferenc pápa teológiai vízióját, derűs világ szemléletét összefoglalja Laudato Si kezdetű enciklikája, amely Assisi szentje szellemében a teremtés dicsérete, a földi valóságok teológiája a Gaudium et Spes alapján, amelyet a jezsuita tudós gondolkodó Teilhard de Chardin is inspirált. Emberi feladatunk az, hogy humanizáljuk az Isten által alkotott természetet, a szeretet és az igazságosság megvalósításával előkészítsük az átszellemiesített mindenséget, ezt a nagy ostját az átváltoztatásra, amelyet a feltámadott Krisztus visz véghez.
Ferenc pápa teológiája és lelkisége. Páter Szabó Ferenc sorozatának 4. befejező részét hallották.
Kína és a püspökök. Miért kell tárgyalni, főleg a püspöki kinevezésekről? A Szentszék elsőrendű fontosságúnak tartja, hogy a püspökök kinevezéséről tárgyaljanak a kínai hatóságokkal. Az állam által elismert pápai engedély nélkül konszekrált püspökök kánoni legitimálása, a kínai püspökari konferencia létrehozása, az egyházmegyék határainak revízió és más problémák megoldása.
16. Benedek a kínai egyházhoz 2007-ben írt levelében megmagyarázta, miért fontos a püspöki kinevezések témája. Idézzük. Amint tudjátok, annak a mély egységnek a gyökere, amely egymáshoz fűzi a Kínában élő helyi egyházakat, és az egész világon szétszórt valamennyi helyi egyházat, az azonos hit a közös keresztségben, főleg pedig az eukarisztiában és a püspöki rendben. A püspökség egysége, amelynek a római pápa, mint Péter utóda, örök és látható alapja, a századokon át tartó apostoli folytonosság által alapja minden idők egyháza önazonosságának, amelyet Krisztus Péterre és a többi apostolra épített.
Senki sem vonhatja kétségbe, hogy a katolikusok Kínában ugyanazt a hitet vallják, ugyanazt a keresztséget és érvényes eukarisztiát, és a püspökségben megvan az apostoli folytonosság. Mindezek ellenére a kínai katolikus egyház nehézségeket élt át, megpróbáltatásokat szenvedett, sebeket kapott és szakadásokat élt át. De mindezek nem a szentségek területén történtek, amelyek a gyökerükben érvényesek maradtak, hanem egzisztenciális közösségi síkon, a testvéri kapcsolatok területén. Ezek a területek azonban nagyon fontosak a hit és a szeretet megélése, valamint a közös küldetés és a világ előtti tanúságtétel szempontjából. Mindenki tudja, hogy Kínában az egyetlen katolikus egyház kebelén kialakult válság az egyházmegyék nagy részében két közösséget eredményezett. Egyrészt az úgynevezett föld alattit, másrészt a hivatalosat vagy patriótát, és mindkettőnek vannak saját püspökei és papjai. E krízis kialakulásának oka nem az egyházon belül keresendő, hanem a kínai politikában. Igaz, két évezredes története során a katolikus egyházban voltak szakadások, de ezek jó részt dogmatikai és erkölcsi, egyházfegyelmi jellegűek voltak az első századokban vagy a reformáció idején. Kínában viszont határozottan a politikai rendszer miatt történt a szakadás, mikor a római pápa engedélye jóváhagyása nélkül szentelte püspök és papokat.
A legutóbbi három pápa azonos törekvése elősegíteni Kínában a katolikus közösség egységét, visszatéríteni a pápai engedély nélkül felszentelt püspököket a teljes egységbe, ugyanakkor segíteni a hivatalos és nem hivatalos püspököket megmaradni a Rómához való hűségben, előre haladva a teljes egyházi egység felé. 16. Benedek pápa, amikor a kínai egyház helyzetéről kérdezték, így válaszolt. Sokrétűek azok a tényezők, amelyek a Kínában élő egyház pozitív fejlődését elősegítették. Egyrészt mindig erős volt a pápával való egység vágya a nem törvényesen felszentelt püspökökben. Ez lehetővé tette számukra, hogy haladjanak az egység felé vezető úton, amelyhez türelmes támogatást kaptak. Emögött az a katolikus meggyőződés áll, amely szerint a püspöki hivatást éppen ez a szeretett közösség határozza meg. Másrészt a titokban felszentelt püspökök, akiket nem ismernek el az állami hatóságok, előnyükre fordíthatják azt a tényt, hogy még ha pusztán politikai számításból is, nem célra vezető bebörtönözni és szabadságuktól megfosztani a katolikus püspököket Rómához való hűségük miatt. Ez elengedhetetlen előfeltétel, és ugyanakkor döntő segítség a két katolikus közösség teljes egységéhez, mondta 2010-ben 16. Benedek.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Elköszönnek a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Szabó Ferenc.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus. Maria.
Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
A Zsoltárok egyik legszebb Zsoltárát olvasom.